Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van Te nálad, és hisszük és tudjuk, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, mai alkalommal olvasok egy igét, nem a prédikációról szól, hanem a témánkról, a Márk evangélium a 4. részéből, a 26. versből néhány verset. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, aztán alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászba. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az alatás. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékába fészkelnek, fészket rakhatnak az égi madarak. Isten tegy áldotta az üzenetét köztünk, imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy ezen a 3. estén is itt lehetünk előtted, azzal a örömmel, amivel készültünk, jöhettünk el. A hétvégén talán a pihenésé volt a főszerep, vagy esetleg a saját otthonunknak a csinosítása, esetleg már kimerészkedtünk a kertbe, körülnézni, hogy mi az, amit el lehet végezni, talán metszettünk, talán leveleket gyűjtöttünk össze. És most ennek a napnak a végén előtted vagyunk, hogy újra azt éljük át, hogy Te üzenetet adsz nekünk, valamivel ellátsz bennünket, ami meghatározza ezt az estet, és meghatározta az elmúlt 2 is. Kérünk, hogy így légy velünk most ezen az estén, a Te igéd szólaljon meg közöttünk, értsük meg, mit jelent a növekedés, mit jelent az áldás, így kérünk Téged, hogy a Te szent lelked jöjjön egészen közel hozzánk. Jöjj és állj meg minket ma is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket, ma is az áldásról lesz szó, az áldás témakörében. A mai ige a Péter 2. levelének a 33. részében van megírva, a 3. résznek a végét olvasom, 17 és 18. verset. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Kedves testvérek, ez a néhány nap, amit együtt vagyunk a marosegyi imaházban, arról szól, hogy Isten áldása hogyan van jelen az életünkben, hogyan lehet jelen, hogyan bírhatjuk Isten áldását, amit ő gazdagon oszt. És szó volt már egy ószövetségi igéről, Istennek népe áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, sokszor halljuk Isten tiszteleten. Tegnap arról volt szó, arról az igéről, hogy Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Mai napon pedig egy a másik 2 eltérő ige lesz, inkább növekedjetek a kegyelemben, így kezdődik. Ha szét akarjuk választani ezt a 2 vagy 3, akkor azt mondhatjuk, hogy az első 2 ige, az egy nagyon klasszikus áldás volt, halljuk is sokszor Isten tiszteletnek a végén, és egy olyan buzdítást hallunk ezekből ki, ami nagyon régóta használatos a Szentírásban is, és a gyakorlatban is. Ma délután egy kiállításon voltam, illetve egy magán klinikának a megnyitásán, egy volt tanítványom nyitott olyan gyermekek számára egy ilyen pszichológiai terápiás otthont, egy lakásban, ami kifejezetten nehéz természetű, nehéz helyzetű, vagy nagyon sérült gyermekekkel foglalkozik. Van ebben művészetterápia és különböző pszichoterapeutikus módszerek, amiket ők használnak, és egy ilyen közösség jött ma össze, és kérték, hogy én is mondjak egy áldást ezen az alkalmon. Nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy egy nem egyházi kötődésű közösség mégis igényli azt, hogy egy ilyen áldást mondjunk el, amikor egy ilyen fontos munkát kezdenek el, egy ilyen szinte nélkülözhetetlen munkát ma. És úgy érdekes volt a helyzet, hiszen két igehirdetést már tartottam itt, még kettő volt hátra a délután, a ma esti és a holnapi, és ugye a kettő között így azt mondtam ott is, hogy hát nagyon benne vagyok az áldásba, hiszen erről van szó, az áldásról, és konkrétan is volt, amikor csak egyetlen egy áldást kértek, nem volt igehirdetés, csak pár szót mondtam, és ezt a mózesi ároni áldást, Mózes könyvében lévő ároni áldást mondtam el. Oda is jöttek utána, hogy igen, ez nagyon odaillő volt ez az áldás, mert ezzel tényleg szinte megszentülődött ez a hely, illetve elsősorban az emberek. Tehát két klasszikus áldást láttunk eddig, és az a fajta, az a típusú áldás, ami ma este előttünk van, ez nagyon különleges. Azért nagyon különleges, mert nem klasszikus. Többnyire valaki azt is mondhatná, hogy hát ez nem is annyira áldás. Nincsenek benne azok a szavak, azok a formulák, amelyek az áldástnál megszoktunk. Mégis így van a Péter II. Levelének a végén, ezt olvassuk, befejezés, áldás. És néha is szokták mondani ezt az áldást, én is sokszor hallom, hogy ezt mondják, Isten tiszteletnek a végén. És azért lehet ez mégis egy nagyon jogos és nagyon fontos áldás, mert az áldásnak az a lényege, hogy az áldásnak van következménye, amit az ember megélhet. Ugyan mondtam is már az első napon, hogy sokan annak tartják az áldást, hogy hát valamit az ember elvigyen magával az Isten tiszteletről. Nyilván a prédikáció üzenet a legfontosabb, de valaki elkalandozik, akkor is az utolsó szó, az utolsó mondat egy ilyen nagyon erőteljes felszólítás valamire. És ez az ige pedig, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében pedig arra mutat rá, hogy az áldásnak van egy következménye. Az a következménye, hogy tovább lendít az áldás, nem csak azt jelenti, hogy lezárult valami, vagy elkezdődött egy új út, hanem azt mondja, hogy hát valamit lehet is tennünk, ha megáldottak vagyunk, akkor valamit cselekedhetünk is. Mondhatni azt, hogy ilyen konkrét Isten áldása mindig. Nagyon olvastam az igében, hogy a mag, ha elvetődik a földbe, akkor elkezd teremni. Ha nincs baja a magnak, vagy a földnek, vagy a körülményeknek, akkor automatikusan teremni fog az a föld, és kibújik a pusztármagból a növény. Tehát ez a mai este, ez elsősorban arról szól, hogy az áldásnak mi a következménye. És ezzel kapcsolatban egy konkrét dologról szeretnék beszélni, ez pedig a növekedés. Az a fajta növekedés, ami elsősorban nem fizikai értelemben van, hanem lelkileg, két fontos dolgot tesz hozzá a növekedéshez. Most az ige azt mondja, növekedjetek a kegyelemben és Jézus ismeretében. És ezzel nagyon nagy feladatot is ró ránk, hiszen nagyon nehéz azt megfogalmazni, hogy hát mit is jelent az, hogy növekedni a kegyelemben. Mert az, hogy valami növekszik ebben a világban, ezt nagyjából látjuk. Lehet egy folyónak a vízszintje, ami most jellemző. Vagy lehet a világnak a népsűrűsége. Vagy lehet, hogy most éppen a menekülteknek a száma növekszik. Ezeket halljuk a hírekben. De nagyon sok más növekedés is van. Lehet, hogy valaki januártól azt mondja, hogy nőtt a fizetése. Vagy nőtt valakinek a családja éppen. Itt Fehérváron hatodéves lelki pásztornak, hatodéves teológusnak növekedett a családja, meg született tegnap a gyermekük, a Deák Péternek. Tehát van növekedés, látjuk a világban, és része az életnek a növekedés. Maga az élet is ilyen, hogy folyamatosan változik, növekszik. Nem csak fizikai értelemben, amikor a gyermekeink nőnek, akkor sokan a szobában az ajtó félfához mindig húznak egy kis vonalat, hogy mennyit nőtt is. Vannak olyan korszakok, amikor egészen ugrásszerűen nő egy gyermek, és aztán szépen lassul és eléri a maximumot. És úgy gondoljuk, hogy ez az életnek a természetes része, hogy igen, növekedés van. És azt mondhatjuk, hogy egy gyülekezet életében is van növekedés, számbeli növekedés is, hiszen azért lesz egy gyülekezet, mert növekszik a száma. Az első keresztényeknél ez egészen drasztikus és rohamos növekedés volt, hogy úgy olvassuk az apostolok cselekedete elején, hogy naponta szinte növekedett a gyülekezet a megtérőkkel, a hívőkkel. És maga az élet tehát ilyen folyamatos változás, és az a természetes, hogyha van benne növekedés. Az életem legnehezebb perceit akkor éltem át, így ami hatás volt az életem, vagy látvány, amikor a Dunalmási Szeretet Otthonban voltam, ahol testi és szellemi fogyatékos gyermekek vannak. Ez a református egyháznak egy ilyen központja Dunalmáson, Almásneszmény. És volt egy olyan szoba, ahol már 10 éves gyermekek voltak, és még mindig ugyanolyan kicsik voltak, mint még majdnem, mint magzati korban. Feküdtek egy ágyban, összekitekedett végtagokkal, és mondták, hogy hát ők már 8-9-11 évesek. És akkor annyira megérintett ezt, hogy milyen rossz ez, mennyire szörnyű, hogyha valaki nem növekszik. Hogyha egy gyermeknek nem ez a természetes élete, hogy az ajtó félfán lehet követni az éveinek a számát. Tehát a növekedésben van egyfajta természetesség és egyfajta valóság is. Bár érdekes módon sokan ezt a növekedést eltérően látják. Van két keresztény könyv is, ami erről szól. Az egyiknek az a cím, hogy a növekedésem kínjai. Valaki azt mondja, hogy a növekedés, amikor Isten növeszti az embert különböző próbák által is a hitében, az nehéz, az kín. Ez egy elég humoros könyv egyébként, azért ez a címe, mert jó az, hogyha növekszik valaki, de mégis úgy írja, hogy ez a kín. A másik pedig meg az a cím, hogy a növekedésnek a boldogsága. Tehát amikor azt írja át valaki, hogy igen, növekszik, és a hitében is előrébb tart, mint amit korábban megélt. Tehát maga az élet ilyen, hogy folyamatos változás van benne, növekedés, és azért mondja ennek a levélnek a végén, ennek a levélnek az írója, Péter, mert azt mondja, hogy igen, a gyülekezetben valahol ez egy természetes dolognak kell, hogy legyen, hogy növekedés van. És hogy növekedni lehet, nem csak fizikai értelemben, nem csak szellemileg, nem csak a tanulás által az ismeretünk növekszik, hanem lehet növekedni hitben is. Ahogyan Jézus az Isten országára is azt mondja, hogy hát az Isten országa is olyan, mint egy mustármag, ami folyamatosan növekszik. Hogy a magától termő vetésnél még olyan szépen leírja Márk, hogy először ugye csak növekszik maga a növény, aztán majd szép lassan leveleket, virágot hoz, termést hoz, és aztán így lassan megérik a termés, és aztán lehet aratni. Tehát megvannak ezek a fázisok valaminek az életében. Egyrészt tehát természetes dolog, hogy növekedjen valami, és másrészt meg azt mondjuk, hogy mégis azt tapasztaljuk talán az életünkben, hogy úgy hitbelileg esetleg nem növekszünk. Van egy szint, amit elértünk, és azon maradunk. Hiszen azt mondja ez az ige, hogy lehet hitben is növekedni. Hozzá lehet tenni a növekedéshez. Például a tanuláshoz nagyon sokat hozzá tehetünk. Ma ugyan az a gondolkodás van az iskolákban, illetve a teológián is, hogy hát miért tanul meg az ember olyan sok fölösleges dolgot, amit később nem fog használni. Matematikai tételeket, vagy városokat, vagy valaki azt mondja, hogy az irodalomnak minek annyi részét tanulni. És azt mondják, hogy most praktikus ismeretekre van szükség, ami most kell az élethez. De az élet ennél sokkal több, sokkal komplexebben lehet megélni. A növekedés nem csak azt jelenti, hogy egy valamit tudjak, hanem lássak rá az életre kicsit felülről is. Ezért beszél ez az ige két dologról. És ebben segít talán bennünket egy kicsit, hogy beszél egyrészt a lelki növekedésről, arról, hogy az ember hitben miket tapasztalhat meg. Mikor azt mondja ez a levél, hogy növekedjetek a kegyelemben, akkor azt jelenti, hogy igen, lehet növekedni, egy állandó növekedésre serkenti Péter a híveket. Azt mondja, hogy igen, nem lehet elérni hitben egy olyan állapotot, hogy hát én ezt most már elértem, és tovább én már nem csinálok semmit, nem vagyok befogadó, hanem újra és újra táplálkozni kell, újra és újra növekedni kell. Pál apostol is azt mondja, pedig teológia talán mindannyiunknál műveltebb és erősebb volt, azt mondja, hogy nem mintha már elértem volna, hanem mintha célnál lennék, és akkor most már minden hátra hagyok, hanem azt mondja, hogy igenis mindent félreteszek, és futok a cél felé, mennyi jutalomért. Tehát két dologot hangsúlyoz ez az ige számunkra, az egyik a kegyelem, növekedj a kegyelemben, és az ismeretben, ez pedig Jézus ismeretét jelenti. Hát ezt a kettőt nézzük meg kicsit vázlatosan, mit is jelent számunkra. Sokak talán már itt megállnak, hogy hát hogyan lehet a kegyelemben növekedni. Egyáltalán mit jelent ez, hogy ez a nagyon furcsa fogalom, hogy kegyelem, Istennek a jótéteménye, szeretete, amivel lehajolt az emberhez, Istentől jövő meg nem érdemelt jó indulat, hogy hogyan érheti át az ember? És azt gondolom, hogy úgy élheti át, hogy újra és újra átéli. Kicsit hasonló talán, mint az a közösség, amit holnap megélünk, az úrvacsorai közösség, hogy hát ugye nem egyszer úrvacsorázunk az ember életében, hanem sokszor megtapasztalja azt, hogy milyen jó együtt lenni. Az első keresztények azok szinte majdnem, amikor összejöttek, úrvacsoráztak is. Van olyan gyülekezet, ahol minden hónapban lehet, valahol csak a ünnepekre koncentrálnak, de ez is olyan, hogy igen, megtapasztaltam annak a jóságát, hogy a szeretett vendégség, ami ma lesz. Nem azt mondjuk, hogy hát egyszer már volt, majd arra emlékezünk, hogy akkor milyen finom falatok voltak. Én ráadásul tudom is, hogy milyen finom falatok voltak, mert már ott ki lett rakva az asztalra, sőt meg is kóstoltam némelyiket. És megtapasztalt az ember, hogy igen, milyen jó annak a közösségnek a részesévé lenni. És a kegyelemmel is így tapasztalja az ember, hogy újra és újra átél Isten kegyelmét. Rácsodálkozik, hogy milyen jó mennyire szeret Isten bennünket. És olyan történéseket él át ezáltal, amelyek kívül vannak azon, amit az ember sokszor meg tud érteni, fel tud fogni. A kegyelem világa az teljesen más világ, mint a mi racionális világunk. És ezért nagyon fontos az, hogy a növekedést azt erre is értsük, hogy igen, ebben a tapasztalatban Isten hogyan szeret bennünket, ebben lehet növekedni. És azt gondolom, hogy ez annak a kérdése, hogy hogyan adjuk át ezeket a tapasztalatokat egymásra. Mit jelent elmondani ezeket, bizonságot tenni egy közösségben, egy Biblia órán. Gyerekkoromban sokat jártunk Tahiba, édesapám vezetésével is, akkor úgy volt a 70-es években, hogy hát nem lehetett gyerekeket vinni nyaralni, vagy így keresztény táborba, hanem lelkész családok mehettek Tahiba. És akkor apukám összegyűjtötte a faluba a gyermekeket, egy olyan 30-40-et, és mintha mind az ő gyereke lenne, úgy elmentünk Tahiba. Persze tudták azt, hogy ez nem így van, de ezt még engedték. És ott a Tahi Tótfalusi templomban sokszor hosszú istentiszteletek voltak, mert beszámoltak emberek, hogy minden történt velük. És én is emlékszem, hogy konkrétan fehérvári fiatalok sokszor tettek bizonyságot, amikor én még gyermek voltam is. Akik innen származtak, innen jöttek, bizonyságot tettek a templomban. Mi történt velük? Elmondták másoknak, és ez nagyon jó volt megtapasztalni. Hát ilyesmit jelent az, amikor valaki növekszik, és a másik bizonyság tételéből növekszik a gyülekezet. Úgy említettem, hogy én teológusokkal együtt vagyok, ő értük, szolgálok Budapesten, és sokszor ez a bizonyságtétel ma olyan furcsa, hogy úgy nem vállalják. Akkor elmegyünk egy teológus napra, akkor kiosztjuk ki mit csinál. Teológus nap olyan, hogy elmegyünk egy gyülekezet professzorral, vagy az én kísérletemben, és akkor van egy ilyen szolgálat, van igeolvasás, imádság, van bizonyságtétel, ének, vetítés, könyvajánló, sokféle része van. És akkor mindig, amikor felteszi a vezető a kérdést, vagy én, hogy hát kivállal a bibliaolvasást, mindig 7 kéz. Hát mondom, ez jó, mindenki tud olvasni. Teológián az ez nem egy rossz dolog, magyarul kell, ugye van, amikor nem magyarul kell, hanem idegen nyelven, imádságra is szoktam, és bizonyságtétel, nem jelentkezik senki. Na, jó, hát teológusok, hát hol van a hit? Hát ezért mondjuk a teológián, ugye elmondjuk. De hát mondták, hogy prédikációt el lehet mondani, de hát így személyesen, így nehézkes. De sokszor ezért küzdeni kell. És mindig ezt mondom, hogy hát enélkül egy lelki pásztornak az élete mit ér, ha nem tudja elmondani azt, hogy hát vele is mi történt, illetve miért fontos ez a növekedés. És ez azért fontos, mert a növekedést így írja át az ember, és éppen a Péter levelében olvassuk az első levélnek az elején, hogy és a második levélnek ennek a levélnek az elején, hogy miket is tesz az ember hívőként. Az 5. versben így olvassuk. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igazi emberséget. Az igaz emberségben ismeretet. Az ismeretben önuralmat. Az önuralomban állatotosságot. Az állatotosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Mennyire fontos szavak voltak az első gyülekezetben ezek, hogy igen, fontos a hit megvallása, az emberség gyakorlása. Nem csak a szeretet, nem csak egy ilyen nagy eszme, ami alá oda gyűlnek az emberek, hanem ez a tevékeny szeretetté lesz. És itt is azt mondja, hogy gyarapod, ha ezek gyarapodnak bennetek. Ez a növekedés, hogy gyarapodnak a tapasztalatuk Istennek a kegyelméről. Az is fontos, hogy az ember egyszer átélje életében, mit jelent Isten kegyelme, de az is, hogy azt naponta megélje. Ugye készülünk a reformáció 500. évfordulójára, és most azért sokat jön elő a téma, Luthernek az élete, az akkori események, és sokszor idézik Luthernek a 95 tételét. Az első, az egy nagyon fontos mondat volt, azt mondta Luther az első tételben, hogy amikor a mi úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy térjetek meg, azt mondta, az embernek minden egyes napján fontos ezt megélni. Hogy minden napja ilyen megtérés legyen. Nem csak egyszer következik be az ember életében, hanem folyamatosan megújul ebben. Tehát a hitünknek mondhatjuk, hogy van következménye, ez pedig az, hogy az ember megéli a kegyelmet. És ezt el is mondja másoknak, vagy ha nem is elmondja, de legalább megéli másokkal együtt. A másik egy nagyon érdekes kifejezés azt mondja, hogy növekedjetek a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. És azt gondolom, hogy ezt akkor kezdődik az ember életében a lelki növekedést, amikor valaki megismeri Krisztust. Azért mondja ilyen nagyon világosan, hogy az ismeret itt nem valamilyen csak tapasztalatot, vagy a világról való ismeretet jelent, hanem konkrétan Jézus Krisztusnak az ismeretét. A Szentírás számos helye bizonyítja ezt a tételt, leginkább János Evangélium a 17. része, annak 3. verse így szól. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Jézus mondja a főpapi imádságnak az elején. Az örök élet az, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát a növekedésben nagyon fontos az ismeret, ebben pedig Jézusnak az ismerete. És nagyon sok jelzője van a Szentírásban Jézusnak, már az Ószövetségben is, Újszövetségben is. Itt azt mondja, hogy az üdvözítő Jézus ismeretében. És azt ezért fontos, hogy az ő személye valahogy az életünknek a részévé legyen. És van ebben olyan rész, ami ismeret, Jézusnak az életét meg lehet ismerni. Még azt mondom, hogy bárkinek, világi embereknek is vannak már könyvek, egyszerűsített könyvek, filmek, meg lehet ismerni Jézus életét. De nagyon fontos, hogy a személyét ismerjük meg, hogy kicsoda volt, miért jött erre a földre. Úgy is meg lehet tanulni az életét, hogy csak felsoroljuk, hogy miket tett. A középiskolás volt, amit említettem, hogy Fehérváron jártam középiskolába, akkor az elején a magyar irodalomból tanultunk a Bibliáról. És hát úgy otthon éreztem magam a témában, és hát a magyar tanár az nem volt egy ilyen mondjuk egy vallás toleráló típus, ha lehet így mondani, és feladott egy ilyen házi feladatot, hogy írjunk bibliai történeteket. Hát hazamentem, és hát majdnem így fejből, de már nem tudom, lehet, hogy apukám segített, benne leírtam 3 oldalt kis történetet, ilyen vázatosan. Megtaláltam most nemrég ezt a füzetet, hát helyesírásra nem volt tökéletes minden név, de a történetek úgy megvoltak. És akkor ez nagyon értékelt ez a tanárnő, de aztán később lerontott a jegyemet. Ez a 3 oldal történet, bibliai történet sok volt így egyszerre, bár azt értékelte, de aztán a későbbiekben. Aztán később jobban lettünk, főleg 3.-4., de ugye első-másodikban nagyon fasírtos volt a légkör. És ekkor jöttem rá, hogy hát lehet ismerni a történetet, le lehet írni, de az kevés, mert meg kell ismerni Jézust valóban annak, aki. És azért fontos, hogy a növekedés azt jelentse, amit az Efézusi levél is mond, hogy igen, a szeretetben növekedjünk fel a fejhez, aki maga a Krisztus. És ennek a növekedésnek vannak állomásai, stációi, ha lehet így mondani. Kaptam egy könyvet, itt csütörtökön, hogyha egy verset fel is olvasok belőle. Ennek az a cím, hogy stáció. Betölt a lélek, megszáll a nyugalom, öröm az élet, ha utam ráhagyom. Nincsenek miértek, élek, mert élek, lélegzem, érzek, s jönnek a mikéntek. Célok és teendők mind megtalálnak. A szeretet árad, vélem a teremtőm. Stációkról van szó, tehát vannak a hitnek állomásai, és a Jézus megismerésének is vannak állomásai. És ne legyünk ebben türelmetlenek sosem. Hogyha valaki nem tart még ott, ahol mi tartunk, vagy mi nem tartunk ott, ahol más tart, az nem baj. Csak az a lényeg, hogy növekedjünk, és lépkedjünk előre. Aki nem lépked, az helyben van, az nem növekszik. Aki viszont lép, az előre halad. És nagyon fontos, hogy ezen az úton, Jézus megismerésének az útján magunk el is azt a célt tűzzük ki, hogy igenis lépjünk előre. Akár ezen a héten is azt tűzzük ki, hogy igenis szeretnék az ismeretbe tovább lépni, én magam is. A két példát mondanék erre. Az egyik az, hogy a gyülekezetünkben, én gazdagréti gyülekezetbe járok, és ott egy évvel ezelőtt azon gondolkodtak a lelkészek, a presbitérium, hogy nagyon fontos lenne, hogy tudásban is, hitben is megerősödjünk, és kitaláltak egy ilyen címet, hogy a tanítványság iskolája. Ez azt jelenti, hogy ilyen különböző, általában 6 részből álló kisebb kurzusokat, kisebb tanítványi köröket hirdetnek, és azokban lehet jelentkezni. És akkor összejön 8-10 ember, és azok akár a tanítványságban, akár a lelki gondozásban, feleségem most gyermekmunka ilyen képzést tart, és aki akar eljön, nem muszáj utána abba a szolgálatba beállni, csak érdekünk. És ebben a fél évben van, hogy 6-8 ilyen tanítványságiskola is. Szép lassan fejlődik az ember, és előre halad, mert azt mondja, hogy szeretnék ebben okosodni, és ott olyanok tanítják, akik ebben van tapasztalatuk. Tehát, hogy van ilyen, amikor igenis lehet növekedni a hitben. De mondok egy másik példát. Érdekes volt gyerekkoromban, hogy mondtam, Seregélyessel laktunk a parókián, és egyik évben, 7-es lehettem, találtam otthon egy képes lapot, egy ilyen szép képes lapot, egy az Esztergomi Keresztény Múzeumból való, és Jézusnak a kereszt vitelét ábrázolja ez a kép. És ezt a képet kitettem az ágyam fölé. Itt látszik is a tűnek a helye, amivel kitettem, és körülbelül egy-két évig ott volt az ágyam fölött. Ugye régen szoktak tenni keresztet, vagy másokat az ágy fölé. És érdekes, sem gondolkodtam aztán, hogy miért tettem ki ezt a képet. És azt gondolom, hogy akkor ebben a korszakban mondjuk általában együtteseket szoktak kitenni. Abban az időben. Abban együttes, meg Bonnie M, meg Pierre Donnell, meg Charlie Angyala, ilyeneket tettek ki általában a fiatalok. Én is tettem ilyeneket ki, nem kell megijedni, egészségesen nőttem fel, csak egy kályhára tettük ki, az cserépkályhára. De ez érdekes korszak volt, mikor ezt a képet tettem ki, hogy volt egy ilyen, amikor megérintett a Jézusnak ez a fajta szenvedés. Ez egy nagyon furcsa kép, mert Jézus szenvedését ábrázolja, inkább megcsúfolását, nem is a kereszten lévő Jézus, hanem itt eltorzult arcú emberek gúnyolják. És hogy azt gondolom, hogy ez az életemben egy ilyen fontos dolog volt. Nem a megtérés volt, és még előtte volt jóval. De hogy ez egy stáció volt, amikor Jézusnak a személye már nem úgy érintett meg, mint a gyerekisten tisztelt hallottam, vagy ahogy átéltem, vagy ahogy leírtam, hanem valamiképpen más, hogy hiszen kitettem ezt a képet. És azt gondolom, hogy van ilyen, amikor igen, a növekedésnek egy ilyen része van az életünkben. Összefoglalva tehát, hogy kell az ismeret is, és növekedni kell az ismeretben is, hogy legyen miből növekedni. Az ismeret mindig arra utal, hogy azért fontos az életünkben, hogy tovább lehessen abból lépni. És ebben jó példa a mag, ami kinő a földből is, aztán termést hoz. És két dologgal szeretném zárni, két tanáccsal tulajdonképpen, hogy hogyan is növekedhetünk a kegyelemben és az ismeretben. Az egyik az, hogy növekedhetünk egyénileg is. És azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ebben a két dologban egyénileg is növekedjünk. Megfogalmazzuk a tapasztalatainkat, beszéljünk más emberekkel, bibliaórán, énekkaron, akárhol. Ezeket a tapasztalatokat osszuk meg. Olvassuk rendszeresen az igét, nagyon sokféle formában lehet igét olvasni, a bibliósok kalauz által is, vagy vannak már telefonos alkalmazások, mint a Bibolka, ami már akár hol lehet olvasni, ha éppen nincs könyv az embernél, telefonból is lehet. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen egyéni igényünk a növekedésre, hogy igen, szeretnék növekedni. És a másik pedig az, hogy növekedjünk gyülekezetben is. Hiszen azért vagyunk együtt, azért nem hallgatjuk otthon az igét, vagy visszük el valamilyen hordozón, mert jó együtt hallgatni. Jó megosztani a tapasztalatokat, akár ebben a szeretetvendésében megélni valami. Vagy ugye jó jelkép volt a kórus, aki az elején maga énekelt, hallottuk, és aztán bekapcsolódtunk. Mert együtt mozog ez a kettő, igen, együtt tehetünk valamit. Vagy amit mondtam példának, egy ilyen közösségbe elmenni, ami a Biblióra, vagy a keresztkérdések, vagy bármilyen sorozat van a gyülekezetben, ezt az ember megtapasztalja, vagy azok a konferenciák, ahova egyébként is elmegy a gyülekezet. Hát legyen így az életünkben, hogy igenis igényeljük ezt a növekedést, ezt a két részt, hogy a kegyelemben és az ismeretben is növekedhetünk, és egyénileg és közösségileg is. És akkor megvalósul az, ami ennek a levélnek a végén is megvalósul, és nyilvánvalóvá teszi Péter előttünk. Azt mondja, hogy ezért a növekedést adó Istené a dicsőség most és az örökké valóságban. Ezzel lesz teljes az Isten tisztelet, hogy növekedhetünk a kegyelemben, abban, ami a hithez tartozik, növekedhetünk az ismeretben, ami kicsit talán tudáshoz, a tapasztalathoz tartozik, és ez a kettő pedig azt adja meg, hogy abban a dicsőségben és abban az örökké valóságban lehetünk ellen, amit Isten megad nekünk. Így legyen. Amen. Elcsendesedésre, illetve nem is csendesedésre, hanem figyelésre a kórus énekét hallgassuk meg.
Szeretném, hogyha ismét közösséget alkotnánk. A énekes könyvünkből a 445. éneket énekelnénk. Tehát a 445-et, amit itt kezdődik, hogy szólsz hozzám, Istenem. Ennek énekelnénk az első, az 5. és a 6. versét. Mm-hmm. szó, fiúknak ló. Ez lesz a kezdő hang, hogy szólsz hozzám, Istenem. És már kezdjük is, mert
szólsz hozzám,
érkezhetett ez a prédikáció is, hogy a te dicsőséged felragyog, és hogy ebben az énekben is azt hallottuk, hogy Szent Jézus nevét, Szent Világ, angyalokkal együtt dicsérhetjük a mi Urunkat. És köszönjük neked, hogy ezeken az estéken erre segítettél bennünket, hogy az áldás az mennyire fontos az életünkben, hogy az áldás tőled jön, tőlünk szinte teljesen független dolog, de a hatását azt átéljük, nem tudjuk befolyásolni, de meg tudjuk élni mindazt, amit ebben adsz nekünk, és nyújtasz, és milyen jó, hogy ennek az áldásnak következménye is van az életünkre, hogy növekedhetünk, és elmélyedhetünk a te ismeretedben. Milyen jó téged, Urunk, úgy megismerni, mint egy másik embert, akit napról napra jobban ismerünk, mélyebben, hozzánk sokkal közelebb állóan. És olyan jó téged is így megismerni, aki végtelen vagy kikutathatatlan, és minden nappal, minden egyes megértett üzenettel jobban értünk téged. Köszönjük ezt neked, Urunk. És kérünk, hogy így légy velünk ezután, a hét után, hogy ennek az után a tapasztalatunk megélve tudjunk tovább lépni majd áldással, és így lehessünk ele majd ezen a mai szeretett vendégségen is a holnapi úrvacsorán, hogy a te áldásodat megtapasztaltuk, megéltük, és azt a közösséget, amit te tudsz egyedül létrehozni és megteremteni, azt itt megéled, és megélheted velünk. Kérünk, hogy így légy velünk, és állj meg minket a ma estén is. Amen. Az Úr Jézus, így tanított imádkozni, mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg egy tétjeinket, miképpen ti is megbocsátok az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítőnk Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.